templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Az irgalmasság szentéve egy különleges, nem csak rendkívüli, de különleges szentév is, mert eddig csak Rómában a pápai bazilikák dicsekedhettek szent kapuval. Most Ferenc pápa úgy gondolta, hogy közelebb kell vinni a hívekhez világszerte azokat az ajándékokat, amelyeket a szentév kínál. Így a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartománynak is három olyan temploma van, ahol a szent kapu várja a zarándokokat, a híveket. Az egyik ilyen nem is a mai Magyarország területén van, hanem Nagyszőlősön, Sümeg és Mátraverői Szentkút a másik két hely. Magyar Gergely a beszélgető társam, aki a nagyszőlősi ferences közösségnek a vezetője, és egyben plébánosa ennek a szent kapuval büszkélkedő templomnak. Mikor nyitották meg, Gergely atya, ezt a kaput?
Most vasárnap, vagyis 13-án, advent harmadik vasárnapján.
Öröm vasárnapján.
Öröm vasárnapján nyitottuk meg, és ez többszörös öröm volt Nagyszőlősön, hiszen egyrészt tényleg az örvendetes vasárnapra esett a kapu megnyitása, másrészt pedig elsőáldozók is voltak a szentmisén, úgyhogy itt 3-4 féle kegyelmi csatornán dőlt a kegyelem, és ennek tényleg szívből örültünk.
Általában a római bazilikáknál a szent kapu csak szent évben nyílik ki, és be van falazva egy ünnepélyes, sok jelképpel, sok szimbólummal átitatott szertartás révén jut be a pápa és aztán az zarándokok. Vannak olyan szentkapus templomaink, ahol csak egy ajtaj van a templomnak, most azt kinevezték szentkapunak. Nálatok mi a helyzet?
Nálunk az a helyzet, a nagyszőlősi templom egy gyönyörű, szép gótikus alapokra épült, aztán kicsit barokkizált templom. Több ajtaja, kapuja volt. Ezek közül érdekes módon kettő látszik kívülről, ami be van falazva, de nem ezeket nyitottuk ki. Ez elég nagy munka lett volna, hanem van egy oldalajtó, egy déli kapuja a templomnak, amit hát be kell valljuk, azért szoktunk használni nyáron, főleg amikor jó idő van, akkor két nagy ajtón is vonulhatnak be és ki a hívek, de azért ezt nem annyira szoktuk használni, és most a püspök atya felkérésére, vagy hát ajándékaként, én inkább így fogom föl, ezt az oldalkaput nevezte ki a püspök atya szent kapunak, az irgalmasság kapujának, és ezt nyitottuk meg ünnepélyesen most vasárnap. Öröm a számomra az, hogy valóban a szent atya azt szeretné, hogy mindenkihez eljusson az irgalomnak a sugallata, kegyelme, és hát a legszívbemarkolóbb számomra legalábbis az, hogy a betegek számára, akik nem tudnak az ágyuktól, az otthonuktól elmenni, azok számára is biztosít a búcsúnyerés lehetőségét. Nem is kell elmenni a szent kapuhoz, hanem ott, ahol vannak, bármely napon, ha szeretnének, és nyilván a megfelelő feltételek mellett ők is ugyanezekben a kegyelmekben részesülhetnek. Ez olyan dolog, hogy gyakorlatilag a bárki beteg, aki szentáldozáshoz járul, és nyilván az imádságokat együtt a pappal vagy külön elvégzi, ugyanazt a kegyelmet kaphatja meg. Önmagában az, hogy átmegyünk a kapun, ez még nem beszél a bűnöket, senki ne értse félre. A legfontosabb ebben a dologban az, hogy a hívő akarjon kegyelmekben részesülni, megtisztult lélekkel lépje át a kaput, és valóban az a fontos, hogy oda jön az irgalmasság kitárt karja, oda jön a tékozló fiú atyának az ölelése, oda akar jönni mindenkihez. Ezt kell észrevennünk, és úgy láttam, hogy a hívek észre is vették, nagyon sokan, hát azért jöttek gyónni most, hogy hát ők bizony át akarnak menni az irgalmasság kapuján, és ez már azt jelenti, hogy ha ezért jött gyónni, akkor tudja, hogy ez nem mágikus, nem babonás dolog, hanem tényleg a megtisztulásnak a lehetősége, és akkor ez gyónással együtt érvényes, és ér valamit. Én ennek nagyon-nagyon szívből örülök, hogy ezt megértették, komolyan veszik a hívek, testvérek, és már lehet az első gyümölcsöket látni az irgalmasság évében.
Ez a templom, még Zagykó László mesélte nekem, aki az egyik úttörője volt a missziónak ezelőtt, bő negyed századdal, 1988-89 előtt, amíg Paskai László bíboros oda nem zarándokolt, egy koszos, büdös, elhanyagolt raktár épület volt. És aztán a hívek nagy áldozatkészsége révén most már egy nagyszerű templom. Tehát ez a Szent Kapu végül is a megkoronázása annak a folyamatnak, azt hiszem, amelyet a ferences misszió ott átélt. Milyen állapotban van a templom?
A templom szépsége önmagában, a falakban, az ívekben, meg hát abban áll, hogy ott szentmisét mutatunk be, és nyilván az átimádkozott és belakott tér, a belakottat úgy értem, hogy a liturgiával belakott tér, az szép, egyszerű. A kapu nyitáskor nekem is eszembe jutott, illetve ezekben a napokban, hogy kicsit párhuzamos ez a mai kapunyitás azzal a 26 évvel ezelőtti kapunyitással, amikor a szörnyűséges raktárba beléphettek a nagyszülősi hívek, és hogy elmesélték, ott bizony zokogtak az emberek. Tehát 30 évig nem tudtak belépni, nem is nézhettek be, nem is mehettek be a saját egykori templomukba. Hát az olyan volt körülbelül, mint a zsidók számára valószínű a fogságból való visszatérés, hogy na, itt van, íme megint a saját templomunkat építhetjük, és mód és lehetőség van rá. Most nyilván ez a mostani kapu megnyitás, ez egy picit más, ez talán igen megkoronázása, és hát valami szép szakrális belépés volt a templomba. Én nem láthattam a híveknek az arcát, hogy milyen tekintettel jöttek be a templomba, mert én mentem elől a kapun, de egészen biztos vagyok benne, hogyha az arcokat, és hát a Jóisten látja az arcokat mindig, az arcokat néztük volna, akkor megdöbbentő látvány lett volna, hiszen biztos vagyok benne, hogy a hívek nagyon komolyan és átélten léptek be ezen a Szent Kapun.
Van egy sajátos alkalmi liturgiája a Szent Kapun való átlépésnek?
Én próbáltam tájékozódni, amennyire Kárpátaljáról tudtam, és hát a televízióban nem tudtam megnézni egyenes adásban a pápa december 8-i kapunyitását. Úgyhogy jobb híján magam gyártottam egy kis felhívó, hívek felé szóló néhány mondatot, illetve a Szent Atyának a Szent Évre szóló imádságát imádkoztuk el a kapun kívül. A népet, a kaput és a népet meghintettem, megtöményeztük, és utána léptünk be. Közben szólt a 118. Zsoltár, ami éppen arról szól, hogy nyissátok meg a kapuit, belépek, és magasztalom az Urat. Azt hiszem, hogy talán nem is a körülmények fontosak, hanem az, hogy milyen szívvel léptek be a kapun a testvérek.
Gergely atya, bő egy évtizeden át provinciálisa voltál a rendtartománynak, most több mint egy éve, de még nem egészen másfél éve misszionárius vagy Kárpátalján. Hogyan érzed magad?
Hát én nem tartom magam misszionáriusnak a szószoros értelmében, hiszen a misszió, az Adgentes misszió az egy kemény dolog, és én arra úgy érzem, nem kaptam hivatást, hogy olyan kultúrába lépjek át, ahol nem hallottak Krisztusról. Nyilván ezt is lehet missziónak nevezni. 26 évvel ezelőtt egészen biztosan lehetett missziónak nevezni, hiszen definíció szerint, ahol az egyházi élet nem a rendes mederben folyik, ott és valakik oda mennek, hogy ezt helyreigazítsák, ezt is joggal nevezhetjük missziónak. Hát 26 év után azért hála jó Istennek és az elődeimnek nem kell a szónak ebben az értelmében sem misszióról beszélni, hiszen a plébániák, a plébániai intézmények, események, a struktúra már helyreállt, egyházmegye alakult azóta, Munkácsi egyházmegye Kárpátalja területén, tehát nagyjából magyarországihoz egészen hasonlóan működik az egyháznak a struktúrája. Misszió olyan értelemben, hogy hát meg kell valljam, hogy Magyarországon szocializálódott énemnek egy kicsit furcsa volt megszokni. Most már azt mondom, hogy megszoktam bizonyos dolgokat, de hát ez bárhova elmegyünk, akár Erdélybe, akár Felvidékre, nyilván át kell állni egy másik hullámhozra, és néha ez sem kis feladat. De ez egy nagyon szép feladat. Kezdetben sokat gondolkodtam arról, hogy mi is az inkulturáció, amit annyiszor emlegetünk, hogy egy másik kultúrába átültetni az evangéliumnak az örömét, és hát sok gondolkodásom közben a legegyszerűbbre és a leglényegesebbre jutottam, hogy a legelső, aki az inkulturációt, vagyis a kultúrákba beágyazta az evangéliumot, hát az a názáreti Jézus volt, aki Isten létére egy egész más kultúrába, a világba, a földre érkezett. Erre készülünk most is karácsonykor, hogy ezt ünnepeljük. Vagyis hát nem más a feladatom, mint minden papnak, mint minden lelkipásztornak, mint a názáreti Jézusnak, hogy ott az adott körülmények között, hiszen minden városban és minden országban más a kultúra, az adott embereknek a kultúrájába tegyük otthonossá, ültessük bele, és újítsuk meg újból és újból a názáreti Jézusnak az evangéliumát. Nem gondolom, hogy ez most itt túl nehéz lenne Kárpátalján számomra. Ami talán nehézzé teszi a helyzetet, az a háborús világ. Most sem jobb a helyzet, a szegénység most is elég komoly. A plébánosi munkám mellett viszonylag sok energiát fordítunk a munkatársaimmal a karitatív munkára, és ez is evangelizációs feladat, hiszen amikor egy családot meglátogatunk, vagy adományt juttatunk neki, akkor ennek a mentén sok lehetőség adódik arra, hogy az egyházról egy jobb képet kapjon, hogy Jézusról egy pár szót szóljunk, hogy az ő szegény emberi kultúrájába valami előrelépést sikerüljön eszközölni. Tehát ilyen hajszál ereken próbáljuk az evangéliumot, az egyháznak a jó hírét továbbítani a szegények felé is.
Hányan vannak most a ferencesek, és hány helyen hirdetik az evangéliumot?
12 helyen mutatunk be szentmisét, ebből van, ahol csak egy hónapban egyszer, de azért a legtöbb helyen heti rendszerességgel. Hárman vagyunk papok, és egy laikus testvér. Most 3 hónapig velünk volt még Lehel testvér, aki gyakorlati éven, mondjuk így, hogy praktikumot végzett közöttünk, és beleállt abba a feladatba, amiben mi is vagyunk. Karácsony nyilván egy kiemelt időszak, amikor rászorulunk, hogy még jöjjenek segíteni, jönnek is ketten, úgyhogy így tudjuk ellátni a gyóntatásnak és az ünnepeknek a sűrű feladatát Kárpátalján.
Mikor kezdődik az éjféli mise általában?
Legkevésbé éjfélkor kezdődik az éjféli mise, tehát ahhoz, hogy több helyen tudjunk bemutatni, nyilván nem tudunk 2 helyen egyszerre éjfélkor lenni. Hát délután 4-kor van a legkorábbi éjféli mise, és akkor egészen éjfélig. Úgyhogy a lelkipásztor van, aki hajnalban keveredik haza, és reggel kezdi újból a másik helyen, vagy ugyanazon a helyen a 25. szentmiséket. De örömmel és szívvel, lélekkel tesszük.
Betlemes játék a nagyszőlősi templomban lesz-e Szenteste délutánján?
Lesz. Szenteste délutánján magyar nyelven, és 26-án pedig ukrán nyelvű karácsonyi játék lesz.
Tehát a kétnyelvűség jelen van a katolikus templom életében is.
Muszáj, hogy jelen legyen, hiszen nagyszülős nagyobb részt ukrán nyelvű, a magyarság az kisebbség. A mostani magyarul beszélő és magyar nagyszülőknek a gyermekei már nem nagyon tudnak magyarul, és az unokái pedig hát vagy egyáltalán, vagy most kezdenek magyarul tanulni. Sokan szívesen kezdenek most magyarul tanulni, mert látják, hogy ez egy fontos a mai világban a Magyarország felé való nyitás, a nyelvtudás. Itt nyilván az állampolgárság is sokat mozdított ebben a kérdésben. Tehát van egyfajta magyarosodási tendencia is, de hát ez még elég harmatos. Úgyhogy azt tudomásul kell venni, hogy nagyon sok, például jegyes oktatásra, ha valakik jönnek, akkor nagyobb részt az egyikük nem tud magyarul. És akkor már a jegyes oktatásnak ukránul kell történnie, és utána aztán a keresztelőknek egy jó része, és a gyóntatások egy jó része az ukrán nyelven történik. Ebben nem az egyház tudja, azt hiszem, megfordítani a tendenciát, nagyobb társadalmi mozgásokra volna ahhoz szükség, akár demográfiai, akár politikaira gondolok, ami a magyarságnak a szaporodását, növekedését elő tudná mozdítani.
Már említett Zatyko László mesélte még a hőskorból, hogy az esküvővel kapcsolatban jutott eszembe, hogy volt Nagyszőlősön egy nagy Lenin szobor, és a pároknak a templomi esküvő az nem létezett akkor, vagy szinte nem létezett, de el kellett zarándokolniuk a Lenin szobrához. És mikor már megnyílt a templom, és templomi esküvő lehetséges volt, akkor ultimátumot adott a lelkipásztor Zatyko László az házasulandóknak, hogy vagy a templom, vagy a Lenin szobor. Gondolom, most már nincs Lenin szobor.
Lenin szobor nincs, viszont számos és számtalan emlékmű, ilyen obeliszk-szerű, akár háborús, második világháborús katonai emlékmű tetején ott ragyog a kereszt, és egy méteren lejjebb az ötágú vörös csillag is megfér. Ez a kicsit számomra tudathasadásos jelenség az ottaniaknak nem az. Sokszor sok minden összefér egymással, és számukra kibékíthető az a valóság, hogy a hőseiket hát egy ötágú csillagos obeliszkkel jelenítették meg, hát a rendszerváltás után, illetve a Szovjetunió szétcsúszása után viszont rárakták a keresztet, és ebben ezt a tendenciát jól látni, hogy milyen irányba mozdul el mindez. Azért még vannak Leninről elnevezett utcák, van még számos emléke a múltnak, amit hát nem lehet eltörölni egyszerűen.
Fogy-e a magyarság? Régebben, amikor beszélgettünk, akkor említetted, Gergő atya, hogy sajnos tűnnek el fiatal arcok a templomból, a közösségből.
Ez egy hosszú folyamat, aminek hullámai már a 90-es években elkezdődtek, tehát a Szovjetunió szétesése után. Volt egy nagyobb hullám a kivándorlásra, azután jó ideig talán kevésbé. Most ismét a háborúk miatt nagyon sokan eljöttek. Ez a folyamat nem ért véget, talán most ezekben a hónapokban kevésbé nagy az elvándorlás, de várható. Tehát az a fiatal, aki valamire szeretné akár tanulmányi szempontból vinni, az nem elégszik meg az Ukrajna biztosította oktatási intézményekkel, illetve megélhetési szempont is fontos. Ezzel együtt szeretném hangsúlyozni azt, hogy van egy másik folyamat, amit az előbb is említettem, hogy többen azok az elukránosodott családok, akiknél a nagyszülők még magyarok voltak, de a következő generáció már mondjuk így, hogy ukrán nyelven élt, azoknak az életében, soknak az életében megjelent a vágy, hogy magyarul tanuljon, hogy orientálódjon, és nem feltétlenül jön el Kárpátaljáról. Talán ez okot ad némi optimizmusra.
Volt egy országos gyűjtés Kárpátalja megsegítésére a háború kitörése után. Ez egy egyszeri alkalom volt, de hát ahhoz, hogy folyamatosan tudjanak segíteni a ferencesek, illetve a kárpátaljai karitász szervezetek, folyamatosságra van szükség. Vannak-e rendszeresen adakozók, illetve jó lenne, ha többen lennének, vagy sem?
A köszöneti az első szó. Magyarország erején felül adakozott és adakozik akkor, amikor Kárpátaljára gondolunk, ebbe az irányba. Figyelve a híreket, a migráns kérdés sokban eltakarta Kárpátaljának a problémáit, és nem foglalkoztak a médiában annyira Kárpátaljával az előző hónapokban, mint talán kellett volna, de ez érthető is. Ez ennek ellenére Magyarországról nem csak egyszeri támogatást kaptunk, hanem folyamatost. Ebben csoportok, közösségek, plébániák, munkatársi csoportok szerveződtek, akik rendszeresen küldenek támogatást. Azt is hozzá kell tennem, hogy a magyarországi szemmel kicsinek tűnő összeg is nagyon sokat ér Kárpátalján, tehát ha egy család mondjuk egy hónapban 5000 forintnyi segítséget kap Kárpátalján, az egy nagyon nagy, nagyon jelentős segítség. Abból már előre tudnak lépni, akár az egészségügy terén, akár az étkezés terén, akár a fűtés terén. Nagyon sok családnak tudtunk tüzelőt biztosítani, nagyon sok családnak gyógyszert, élelmiszert, ruhaneműt. Ezek a túléléshez fontos dolgok. Megvan az a forrásmennyiség jelenleg, ami szükséges, hogy ezt a telet, és hozzáteszem ezt a tavaszt, vagy évet, az előttünk álló évet túl tudjuk élni, túl tudják élni a legszegényebbek. Azt is hozzáteszem, hogy nagyon fontos, hogy a kárpátaljai emberek aközben, hogy fontos a segítség és az adományozás, hát a saját lábukon azért továbbra is akarjanak megállni, és hogy ne halat adjunk, hanem halászathoz segítsük az ottaniakat. Hogy ez mi módon történik, hát az nem olyan egyszerű. Amikor valaki éhezik, akkor ott tényleg a halat kell adni, de folyamatosan fontos arra segíteni embereket, hogy akarjon dolgozni, aki munkanélküli, hogy törődjön az egészségével, az, aki beteg. És ez egy finom munka, nyilván ezt nem a magyarországiak tehetik meg, hanem nekünk ottaniaknak kell mozgatnunk, ez a Caritas tevékenységnek a része. És ebben történik is, nem látványos, nem mutatós elmozdulások vannak, de vannak. A kárpátaljai emberek hálásak az adományokért, és ezúton is köszönöm a nevükben.
Hogyan kell adományozni? Azt hiszem, hogy nem a tartós élelmiszer Magyarországról való átküldése a jó módszer.
A tartós élelmiszer kijuttatása szinte lehetetlen, nem lehetetlen, de szinte nagyon bonyolult, minden engedélyért Kijevhez kell fordulni, stb. Amire a legnagyobb szükség van, az valóban az élelmiszer, gyógyszer, amire szükség van, az mind megkapható Kárpátalján. Tehát a legegyszerűbb az adományozás terén továbbra is a pénzadomány. Ez most lehet, hogy csúnyán hangzik, hogy pénz, 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 viszont legegyszerűbb a pénznek a kijuttatása, és ott a pénzen viszont tényleg az élelmiszert, mindent meg lehet venni, és arról nem is beszélve, hogy ezzel az ottani kereskedőket, magyar és nem csak magyar kereskedőknek a munkáját, illetve a megélhetését is tudjuk segíteni.
Nem a pénzt adják át a ferencesek, a Magyarországról érkező adományokat, hanem...
Nem a pénz semmiképpen, hanem természetben adjuk oda a gyógyszert, természetben adjuk oda az élelmiszert, és a tűzifát is kiszállítatjuk házhoz. Tehát mindazok a segítségek, amit a családok kapnak, azok nem készpénzben jelennek meg náluk, hanem természetben.
Hol lehet megtalálni azt a számlaszámot, aminek segítségével segíteni lehet a ferencesek segítő tevékenységét?
A számlaszámot meg lehet találni a ferencesek.hu honlapon. Ez a Magyarország Irán Tartománynak a honlapja, és itt a Ferences Alapítvány címszó alatt mindenféle információt, kódokat meg lehet találni.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Kecseri Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.